Szemétvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és itt a budapesti stúdióban Szabó Balázs orgonaművészt, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon melyek lehettek a legfontosabb állomások a hit életében, és vajon melyik lehet az az egy sor a Bibliából, ami az a fontos idézet.
Köszöntöm a hallgatókat. Több fontos állomás van, ami meghatározó volt. Igazából a fiatal koromnak az egyik legnagyobb időszakát, azt a jezsuita gimnáziumban töltöttem Miskolcon. Itt magának az osztályomnak volt egy mottója, evezz a mélyre. Ez volt az, ami talán a legmeghatározóbb volt ebben az időszakban. A gimnázium után pedig az útkeresés sűrűjében a zenészpálya különböző rögös ösvényein mára a legfontosabbá vált a 118. Zsoltár 22-es verse, a kő, amelyet az építők félredobtak, az lett szegletkővé. Ez az a bibliai idézet, ami minden napomat meghatározza, és a gondolkodásomat is nagyon erősen formálta.
Mi volt vajon az a helyzet az életében, amikor azt érezte, hogy hogy megtörténik ez, hogy fontos helyre kerül, és oda kerül, ahova szánta a Jóisten?
Nagyon sokszor találkoztam ehhez kapcsolódó eseményekkel, de talán a legfrissebb, illetve a legerősebb ilyen jellegű élményem az 2 éve volt, amikor egy súlyos balesetet szenvedtem, és ezt a balesetet természetesen az ember egy hatalmas csapásnak éli meg az első pillanatban. Szinte egy csoda, hogy sérülésekkel ugyan, de sikerült kikeveredni ebből a balesetből, és az azt követő időszak egy valódi áldás volt, hiszen ennek köszönhetően lelassult az életem, minden program, ami a figyelmemet szétzilálta volna, az lemondásra került. Együtt tölthettem a rehabilitáció alatt több hónapot a családommal, illetve olyan munkákba, olyan tevékenységekbe foghattam, amik hát teljesen esélytelenek lettek volna enélkül, az esemény nélkül. Befejeztem a disszertációmat, felkészültem egy CD felvételre, tehát nagyon sok áldást kaptam azáltal, amit először egy csapásnak éltem meg.
Azt meg lehet kérdezni, hogy mi történt?
Autóbaleset, igen. Uh-huh. Egy elég súlyos frontális nagy sebességgel autópályán, de szerencsére ki tudtam saját lábon szállni, és ez egy nagyon nagy dolog volt.
Uh-huh. Lehet, hogy közbeszóltam abban a szóban, hogy autóbaleset, úgyhogy lehet, hogy megkérném, hogy még ezt az egészet, mert...
Egy súlyos autóbaleset volt ez az esemény, aminek már valójában az esélye is nagyon alacsony, hogy az ember egy ilyen nagy sebességgel történő ütközést túlél, azonban én tényleg olyan sérülésekkel kikerültem, amik egy pár hónapos rehabilitációval rendbe jöttek, és azóta nem érzem a hatását, csak a pozitív hatását, amit hozott ez az esemény az életembe.
De hihetetlen, hogy ezek az elsőre rossznak tűnő dolgok valahogy mégis jóra tudnak fordulni. És amit az ember, ezt én is tapasztaltam most mondjuk így az elmúlt egy évben, hogy amit az ember így elsőre ilyen nagyon rossznak él meg, annak lehet, hogy megvan az oka és megvan az értelme. De hát, ahogy mondja, ön is közelebb tudott kerülni, mondjuk a családjával is szorosabb kapcsolat volt.
Biztos vagyok benne, hogy így van, sőt, olyannyira, hát természetesen az ember nem akar visszaélni semmilyen helyzettel, de már majd, hogy nem, amikor valamilyen balszerencse ér, akkor abban már rögtön azt látom, hogy ennek majd megint milyen jó következményei lesznek, illetve később hogyan fordul jóvá, tehát igazából már a baleset alkalmával is egy olyan állapotban voltam, hogy nem tudtam felette bánkódni, hiszen tudtam, hogy ezzel az Úr valami olyat készít elő, ami a javamra válik, és amitől csak jobb lesz, mint előtte volt.
És akkor azóta minden ilyen dologra így sikerül így tekinteni?
Igen, hát természetesen nagyon nehéz, meg azért ebben van egy erős tudatosság is, de úgy érzem, hogy minden ilyen helyzetben ez az igazi kiút egyrésztről, másrésztről pedig valahogy el tudom hinni ennyi teljesen egybevágó eseménysor után azt, hogyha valami nem sikerül, akkor az azért van, mert egy sokkal jobb közelgő dolog vár arra, hogy beteljesedjen.
A diákévekre hogy emlékszik vissza? És vajon miért döntött a muzsika mellett? Miért tette le a voksát a zene mellett?
Nagyon nehéz kérdés, és nem tudom rá a választ. Igazából a diákévek nagyon vegyesek voltak. No, mindig volt egy erős történelmi érdeklődésem. Elsősorban persze a régi tárgyak voltak azok, amik nagyon vonzottak. De a zene valahogy mégis mindig jelen volt a háttérben, ugyan soha nem játszottam hangszeren, de nagyon szerettem hallgatni. És aztán viszonylag későn, 15 évesen jött az a belső igény, hogy elkezdjek valamilyen hangszert tanulni, és ne csak hallgassam, hanem meg is tudjam szólaltatni azt a darabot. És ez egy olyan erős, gyakorlatilag minden pillanatban foglalkoztató érzésé vált, hogy nem tudtam leküzdeni, és ezért elkezdtem privát úton tanulni, és aztán gyakorlatilag egyik napról a másikra azt vettem észre, hogy már a Zeneakadémián vagyok, és úgymond nincs visszaút, hiszen ez a pálya kiválasztott magának.
Ez mikor volt?
Ez 2002-2003. Nagyjából ezek az évek, ahol eldőlt, hogy ez lesz az életpályám.
De hát akkor nem is volt ebben kérdés nagyon.
Nem. Igen, ez viszonylag hamar kialakult. Tehát előtte amennyire világos volt az, hogy a történelemmel, archeológiával fogok foglalkozni, annyira éles váltással vette át a helyét a zene.
És maga az orgona, ami hát egy nagyon különleges hangszer, és egy nagyon, hát egy isteni hangszer. Ez, tehát az orgonálás maga hogyan, mit érez, hogy hogyan van hatással mondjuk a lelki életére, vagy a hitéletére? Nem tudom, hogy...
Igen. Ez egy talán egy kicsit ellentmondásos dolog, hiszen talán pont amiatt, hogy az orgona egy isteni hangszer a játszott darabokon keresztül, illetve amiatt, hogy templomokban gyakorol az ember, illetve oda kötődik a legtöbb hangversenye, emiatt egy egészen más viszony alakul ki akár a liturgikus térrel, akár a Bibliával, vagy bármilyen lelkiségi kérdéssel. Egy kicsit talán otthonossá válik a közeg. Tehát nincs meg az, amit például még így régről ismerek, hogyha bemegyek a templomba, akkor az egy egészen más közeg, egy más lelkiség, egy más hangulat. Hogyha az ember a karzaton tartózkodik, hát sokszor falun tapasztaltam is, hogy a karzat az, mintha nem is lenne a templom része. Ott ugye sokkal szabadabban viselkednek emberek, és sajnos ez egy orgonistának, akinek persze a munkájává is tud válni az, hogy liturgikus közegben játszik, banalizálódni tudnak ezek a liturgikus részletek. Ezért például számomra, amikor zenei szolgálatot teljesítek, akkor egészen másképp élem meg a liturgiát, tehát szükségem van arra, hogy részt vegyek benne úgy, hogy nem csinálok semmit. Tehát nem orgonistaként, hanem hívőként. És amikor orgonistaként szolgálok, akkor egy egészen más eszközzel próbálok részt venni a liturgiába, ugye a zene nyelvén, a zenével, viszont a köztes szakaszokat, amiatt, hogy az ember figyel bizonyos részletekre, szervezi a kórus, szervezi a zenekart, nincs meg az a teljes figyelem, amire szükség lenne egy szent mise alatt.
Uh-huh. Hát igen, akkor másra koncentrál az
ember. Igen, úgyhogy ez elviszi a figyelmet.
És hol teljesíti ezt a szolgálatot, és vajon mennyiben, tehát hogyan néz ki mondjuk így a munkája, hogyha szabad így mondanom? Tehát a kórus szervezés, a hol és milyen feladatok ezek?
Igazából amíg itt Budapesten tanultam, illetve amíg Miskolcon tanultam, aztán Budapesten, mindig volt egy templomom, ahol teljes szolgálatot láttam el. A diploma után külföldi tanulmányokat folytattam, és ez alatt megszakadt ez a kántorizálás. És ez igazából a mai napig nem rendeződött, hiszen Magyarországon nincsen szolgálati helyem. Nagyon szerettem volna egy templomot, de erre még nem került sor. Úgyhogy a tanuló éveknek a végéről maradt egy helyem Svájcban, és ott oda járok ki minden komolyabb egyházi ünnep alkalmával, ott teljesítek szolgálatot. Ez egy nagyon izgalmas feladatkör, hiszen egy közeli jó barátom ott a zeneigazgató ebben a templomban, akivel együtt tanultunk, és ezeken az ünnepi szentmiséken én ülök az orgonánál, ő pedig vezényel, illetve néha váltjuk is egymást, tehát nagyon sokszínű, sokrétű a program, de hát ez évente csak egy pár alkalmat jelent természetesen, tehát nem hétről hétre szolgálatot.
És akkor az itthoni munkák akkor hogyan alakulnak?
Hát itthon tanítással vagyok elfoglalva elsősorban. Ugye a Zeneakadémián, az orgonatanszakon tanítok, illetve a Bartók Konzervatóriumban szintén orgonistákat. És hát ez a hétközbeni napoknak egy részét leköti, illetve nagyon sok olyan plusz program van, külső helyszíneken, rendezvények, ahova növendékekkel járunk rendszeresen. És hát a hétvégék a szabadok, úgymond, tehát azokat lehet arra használni, hogy a koncert megkívásoknak eleget tudjak tenni.
Uh-huh. És a tanítás milyen szerepet tölt be az életében? Tehát nem tudom, mennyire nehéz feladat például orgona szakon tanítani, mert hát azért ez egy elég különleges dolog. Különleges igen. Hangszer, egészen más, mint hogyha valaki egy nem tudom, egy gitár mögé ül, tehát.
Igen, hát ez persze nagyon sok és összetett feladatot von magával, tehát az orgonatanítás igazából most az a tevékenység, ami engem Magyarországhoz köt, tehát igazából ezért vagyok itthon, nagyon fontosnak is tartom azt, hogy amit külföldön meg tudtam szerezni tudást, azt mindent, amit csak lehet, továbbadjak, és igazából két cél vezérel az, hogy a növendékeimet mi hamarabb önállóvá tudjam teljesen tenni, illetve az, hogy mi hamarabb túlnőjenek rajtam. Ez a két cél az, ami tanárként nagyon fontos, és folyamatosan lebeg a szemem előtt. Ami talán egy nehézség és egy komoly különbség a külföldi orgonaoktatáshoz, az, hogy nálunk az intézményen belüli hangszerek azok eléggé rossz állapotúak, illetve eleve építésük miatt nem alkalmasak arra, hogy igazán magas színvonalon lehessen oktatni orgonajátékot. Ezért rászorulunk arra, hogy amikor csak lehet, akkor külföldre menjünk, illetve most már Magyarországon is vannak olyan hangszerek, amik különösen érdekesek és úgymond relevánsak az egyetemes orgonairodalom szempontjából. Persze ami a komoly különbség akár egy hegedűhöz, vagy gitárhoz, klarinéthoz, zongorához, az, hogy a hangszer ugye nincs otthon mindenkinek automatikusan, tehát a gyakorlást is általában az intézményben kell végezni a növendékeknek. Ez egy paradox helyzetet szül, hiszen az orgona a legbonyolultabb hangszer, ugye minden végtagunkat teljesen függetlenül kell egymástól használni, sokszor három vagy négy muzsikusnak a szólamát is el tudja egy orgonista maga játszani, tehát ez sok befektetett órát jelentene gyakorlásba, ugyanakkor ez egy olyan helyen történhet csak meg, aminek nyitvatartása van, ahol egyéb programok is vannak, hiszen oktatás folyik, illetve meg kell osztozni a tanszaktársakkal is a gyakorló időkön, a fennmaradó szabad órákon.
Uh-huh. Egyébként ez a... ott a Lisztéren van a Zeneakadémiának a főépületében.
Igen. Hát ugye van három épület, van még a Veselényi utcában egy új, meg ugye a Vörösmarty utca, Andrássy sarka, és az orgona oktatás az most a Vörösmarty utcai épületben van, mert ott van csak sípos orgona. Úgyhogy ott vannak az orgona főtárgyórák, illetve a főépületben van még két terem, de ott inkább elméleti, meg olyan dolgokat oktatok, amihez nem kell orgona, mert ott nincsen még egyelőre, de két év múlva majd bízunk benne, a nagytermi orgona meg fog újulni, és akkor oda át lehet tenni a legfontosabb rendezvényeket.
És mondjuk a tanulmányok alatt, a Zeneakadémia tanulmányok alatt, a zeneakadémiai tanulmányok alatt, mondjuk az volt a fejében, hogy szeretett volna választani, vagy lehet választani? Van egy döntés, amit meg kell hozni, hogy az ember tanítani akar, vagy nem?
Elképzelhető, hogy van így, hogy dönteni kell. Én igazából mindkettőt szerettem volna csinálni. Tehát soha nem volt az, hogy azt mondom, hogy vagy csak tanítok, vagy csak koncertezek. Én úgy éreztem mindig, és ez egyelőre be is igazolódott, hogy a kettő nagyon szorosan összefügg, hiszen ugye a koncertezés nagyon sok tapasztalatot hoz, előadói, illetve hangszerkezelési tapasztalatot. Ez az, amit aztán tanárként meg lehet osztani a növendékekkel, és amivel segíteni lehet az ő pályájukat, illetve ugyanígy visszahatással is van az előadó művészetre, hiszen nagyon sok dolog, amit az ember előadóként nem fogalmaz meg magának, hanem csak automatikusan csinálja, vagy nem is tudatosult benne egy bizonyos jelenség, azt a növendék, ahogy át kell adni, ez egy kényszerhelyzet, ott muszáj megfogalmazni, és nagyon sokszor rendezni is kell a saját gondolatokat, hogy miért így, pontosan, hogy, tehát ebből előadóként is nagyon sokat profitálok. Úgyhogy én úgy érzem, ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást.
Köszönöm szépen! az elhangzottakat és a beszélgetést.
Köszönöm.
Köszönöm.
Műsorunkban Szabó Balázs orgonaművésszel beszélgettünk. Mária Rádió.